Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal Sámuel próféta könyve, első részének első 20 verséből. A hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk meg Sámuel első könyve első részének első 20 verséből. Volt egy Ramataim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efrátai volt, Jeruhámnak a fia, aki Elihú fia, aki Tóhú fia, aki Cúfia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úrpapja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetétársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úrházába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána: Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban, Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta: Seregek ura, ha részvétel tekintesz szolgálólányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgálólányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, és csak az ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki: Meddig tart még a te részegséged? Józanodj ki mámorodból. Anna azonban így válaszolt: Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok, nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tarts szolgáló leányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt: Menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta: Nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Azután elment az asszony a maga útján, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta: Az úrtól kértem őt. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét, ami szívünkben. Jöjjetek, feleljünk a szavaira, imádkozzunk. Háladással és örömmel hálunk előtted, édesatyánk, ennek az új esztendőnek első napján, hiszen olyan nagy ajándék, hogy itt lehetünk, rád figyelhetünk, hogy veled kezdhetjük az évet. Szeretnénk megosztani veled életünket, örömeinket, bánatainkat, reménységeinket és kérdéseinket, és kérünk, hogy te szólj hozzánk, te beszélj velünk. Te adj nekünk élő és megelevenítő igét, üzenetet, amely végig kíséri egész évünket, amely majd visszacseng a szívünkben, amikor különböző helyzetekbe kerülünk, amikor majd nekünk is döntenünk kell, amikor mi is hasonló helyzetbe kerülünk akár, mint Anna. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg az ígére figyelésünket, új esztendőnket, és mi háladással dicsőítünk téged. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy mindent valóban a te kezedre bízhatunk. Legyen meg a te akaratod ebben az esztendőben. Valósítsd meg a te nagy terveidet az életünkben, Mutasd meg, hogy mit gondoltál el felülünk, családunk felől, akár nemzetünk vagy hazánk felől. Kérünk, Urunk, Jézus Krisztusért, mennyei atyánk, hogy légy itt közöttünk, és irgalmasan bánj velünk. Köszönjük, hogy irgalmas és kegyelmes Istennek ismerhettünk meg. Tölts el szent lelkeddel, légy itt közöttünk, és te szólj hozzánk hatalmasan. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által. Írva található Sámuel első könyve első részének 4. és 5. versében a következőképpen. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az Úr bezárta a méhét. Foglaljuk el a helyünket, eddig szólt írott, Isten írott igéje. Nem tudom, kedves testvéreim, hogy elgondolkoztatok-e már azon, vajon lesz-e változás 2014-ben, az életünkben, a társadalmunkban, nemzetünk sorsában, vagy akár a mi családjaink konkrét életében. Lehet, hogy vannak, akik nem érzik ennek szükségét, mások azt mondják, hogy de bizony sok ponton változtatni kellene. Ez az ige, amit Isten adott nekünk az új esztendőre, ez egy nagyon érdekes változásról tesz bizonyságot. Ezt szeretném megosztani veletek. Mert hiszem, hogy Isten készít változást, és amit ő készít, az pozitív. Amiben ő formál minket, egyénileg, családilag, vagy nagyobb körökben is, amit ő készít el, abban áldás van, az áldású lesz számunkra. Itt van előttünk ez az asszony, ez az Anna, aki sok éven át járt fel a Szent Sátorba, hiszen ekkor a templom még nincsen kész, Siló nevű kis városban áll a Szent Sátor, az ünnepi istentiszteletekre férjével együtt feljár, Elkánával együtt. Ő volt, Anna volt az első, a szeretett feleség, aki mellé néhány év után oda került egy második, bizonyos Peninná. A bírák korának végén járunk, amelyről azt írja az ige, hogy ekkor mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Vagyis több nejűség volt gyakorlatban, pedig Isten az ő igéjében és a Mózesnek adott rendelkezéseiben egyértelművé tette, hogy egy-egy férfit és egy-egy nőt rendelt egymás mellé. Elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez Isten terve és gondolata a házasságról mind a mai napig. De a bírák korának végére már bizonyos értelemben egyrészt egyfajta hitehagyás és egyfajta erkölcsi romlás lett jellemzővé Izraelre. Ennek egyik jele, hogy Elkána is, miután az első felesége Anna nem szült, nem tudjuk mennyi időn át, de egy idő után úgy döntött, hogy elveszi feleségül Peninnát is, ezt a másik asszonyt. Tudjuk, hogy valóban az ige többször mondja, hogy az Isten legnagyobb áldása, egyik legnagyobb áldása a gyermek, de ezt a korabeli emberek egy kicsit visszafordították, és azt mondták, hogy éppen ezért, ha valaki gyermektelen, akkor az átkozott. Pedig ezt nem mondja az ige. Azt nem mondja, hogy a gyermektelenség az átok, azt valóban mondja, hogy a gyermek és a gyermekek Isten ajándékai, és ezért szabad hálát adni. Viszont itt Elkána úgy érzi, hogy ezt az átkot valamilyen módon jó lenne levenni az életéről, ezért elveszi ezt a másik asszonyt is. Másik példákat is látunk a Bibliából, ugye tudjuk, hogy Lámek volt, az istentelen Lámek a legelső emberek közül, aki már két feleséget vett, talán azzal a megfontolással, hogy csak azért is, bár ő istentelen és gonosz, és tudja egyébként, hogy Isten ajándéka a gyermek, de ő neki akkor is sok gyermeke lesz. Nem tudjuk pontosan, de Lámek életében feltételezhető egy ilyen konok dac. Aztán ott van előttünk Sára, akit szintén jól ismerünk, aki meddő, pedig ígéretei vannak, hogy Ábrahámtól lesz gyermeke. Egy idő után azonban elfogy a türelme, és a kor tulajdonképpen pogány szokása szerint hozzáadja a férjéhez ő maga Hágárt, a szolgáló lányt. Tehát Ábrahámnak is két felesége lesz ezzel. Aztán megszületik Izmael, és tudjátok, hogy mind a mai napig érezhető ennek a, ennek a Frigynek az áldatlansága, hiszen az arab-izraeli konfliktus itt kezdődött el. Izmaelnek az utódai mai arabok, és nyilván aztán Izsáknak az utódai lettek Izrael fiai. Tehát látjuk, hogy nem volt kedves Isten előtt ez a megoldás. Beszédesek a nevek is, amelyeket ezek az asszonyok viseltek és kaptak. Anna azt jelenti, hogy kegyelem. Kegyelem. Ebben kellett volna bízni. Isten kegyelme segítségében. Peninná pedig azt jelenti, hogy gyöngy. Nyilván már kicsi gyermekként is maga volt a szépség. És valószínűleg felnőttként is egy nagyon szép nő lehetett. De csalóka a szépség, mondja az ige. Mi az első tanulsága tehát az igénknek? Az, hogy várni kell Istenre, és nem besegíteni neki. Mert minden igazi, minden pozitív változás Isten kegyelmének a következménye. Mert hogy ő kegyelmes és irgalmas Isten. Nem kell besegítenünk neki, hanem megvárni, míg az ő kegyelme elvégzi azt, amit eltervezett az életünk felől. Jakab apostol fogalmazza meg ezt olyan szépen, mert minden jó adomány és tökéletes ajándékon a felülről száll alá a világosságok atyától, akivel nincs változás vagy változás árnyéka. Aztán, ha tovább figyeljük a történetet, azt látjuk, hogy Anna várakozása bizony évről évre nehezedett. Tehát nem csak Elkánának, hanem Annának is megvolt a maga terhe, sőt, fokozódott. Nem elég, hogy meddő volt, hosszú éveken át nem született gyermeke, megjelenik a családban a második feleség, el tudjuk képzelni, vagy talán el se tudjuk képzelni, milyen lehet ez. Aztán gyerekek sora születik Peninnának, nyilván Anna számára ez mind fájdalmas valóság, és Peninnának a gúnyolódásáról is ír az ige, valóságosan bántotta, gúnyolta Annát, hiszen Anna meddő volt, neki pedig sok gyermeke született. És mindezt, ezt a fájdalmas sorozatot betetőzték az ünnepi étkezések, amiről itt olvastunk. Valószínűleg az őszi sátoros ünnepen vannak együtt, itt ebben a jelenetben, amit most látunk, a betakarítás ünnepe többek között, és ahhoz mindig tartozott egy komoly nagy étkezés is ezekhez az ünnepekhez, és át kellett élnie Annának azt is, hogy bár ő az első, a szeretett feleség, ugyanakkor mégis csak akkora részt kap az ételekből, mint amekkorát a másik, mint amekkorát Penina. A kor szokása szerint az igazi, vagy így mondjuk az első, a szeretett feleségnek akár kétszer annyi is járhatott volna. Itt megjegyzem, hogy régebbi bibliafordítások egy szövegvariáns miatt hozzák is ezt a fajta leírást, de az újabb kutatások azt mutatják, hogy az eredeti szöveg az így szólt, hogy Anna ugyanakkora részt kapott, mint a másik feleség. Még ezt a kedvességet, még ezt a kárpótlást sem kapta meg, ezt a gesztust sem kapta meg a férjétől, hogy ha már meddő, ha már második feleség van, ha már úgymond idegen gyerekek között kell élnie és nevelgetni őket, legalább az ünnepnapokon kifejeződött volna, hogy mégiscsak ő az első feleség. Mégiscsak ő a szeretett feleség. De nem, Annának ezt a terhet is hordoznia kell éveken át. Nem véletlen, hogy kesereg. Olyan szépen és szíve markolóan leírja itt az ige, hogy sokat sírt. Sokat sírt ez az asszony. Hát hogy ne sírt volna? Azt hiszem megértjük egy ilyen helyzetben, hiszen évről évre szinte csak negatív változásokat élt meg. És itt egy kicsit álljunk meg, testvérek, és forduljunk magunk felé is, és az életünk felé, mert lehet, hogy a közöttünk legfiatalabbak is már éreztek ilyet, vagy éreznek ilyet, hogy mintha csak negatív hatások érnének. Olyan szomorú, amikor néha látok, hallok egy-egy fiatalt megnyilatkozni arról, hogy nem szeret hazamenni. Nem szeret hazamenni, mert annyi a veszekedés, mert annyi a baj, mert annyira nincs szeretet. Aztán vannak, akik azon keseregnek, hogy fiatalon elment a nagyi, vagy netán a szülő. Szóval már egészen fiatal korban át lehet élni azt, mintha éveken át csak rossz dolgok érnének. Éveken át csak rossz dolgok jönnének. Biztosan így vagytok ti is, testvérek, vagy voltatok így. És sajnos azt kell mondani, hogy lehet, hogy lesztek így. Maga az öregedés is hozza a problémákat, a nehézségeket, a betegségeket. Jönnek a nem szeretem napok, ahogy szoktuk mondani. Bizony a második tanulsága az ennek a történetnek, hogy a kegyelembe fogadott, mert tulajdonképpen Annának a neve azt jelenti, amit később az angyal Máriának mond, ne félj Mária, kegyelmet találtál az Istennél. Anna is már a neve megválasztásakor egy jelzést kapott Isten oldaláról, hogy én kegyelmesen gondolok rád. Szóval a kegyelembe fogadott Anna is élhet át negatív változásokat, még akár hosszabb időn át is. De Isten kegyelmes szeretete nem változott iránta. Isten kegyelmes szeretete nem változott. Pedig, ahogy itt most igyekeztem sorolni, látjuk, nem lehetett könnyű élni évről évre ezekkel a terhekkel, amelyek az ő vállát nyomták. Mert, miért, honnan tudjuk, hogy Isten kegyelmes szeretete nem változott iránta? Onnan, testvéreim, hogy bármi történt Annával, ő akkor is Sámuel próféta jövendő édesanyja volt. Gondoljátok végig. Ő még ezt nem tudta, de Isten tudta. Bármi ment is keresztül Anna, anélkül, hogy tudott volna róla, ő már akkor is Sámuel próféta jövendő édesanyja volt. És úgy olyan jó lenne egy végiggondolni az életünket, és olyan nagy erő és vigasztalás van ebben, én úgy látom, testvéreim, hogy amikor nehezek és próbák vannak, vagy hiányosságok, vagy valami tényleg nem változik, amit már nagyon szeretnénk, ha változna az új évben, vagy bármelyik évünkben, közben Isten hatalmas terveket visz véghez. És az ő tervei megvannak velünk, amelyeket majd lehet, hogy 2015-ben fogunk megérteni. Vagy még később. De bármi is történt Annával ezekben az években, ő már akkor is Sámuel próféta jövendő édesanyja volt. Gondold végig az életedet, testvérem, és fogad bizalommal a 2014-es év változásait, amit Isten elkészít. Mert Istennek megvan a jó terve veled. Bízd meg az ő kegyelmes szeretetében. Erről szól újra és újra az üzenet, bármiben vagyunk pillanatnyilag, nem tudhatjuk, hogy Isten milyen hatalmas dolgot fog még véghez vinni az életünkben, vagy akár éppen az életünkön keresztül mások életében. Bízd meg abban, amit így mond az ige, Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. És bízd meg olyan vonatkozásban is, testvér, hogy ha valamire ebben az évben majd nemet mond, vagy most úgy érzed, hogy valamit még mindig leállított, valami nem változik, vagy rámutat egy kapcsolatra az életedben, és nemet mond, és azt mondja, hogy azt ne tedd, azt a kapcsolatot ne ápold, ne vidd tovább ebben az évben. Soha ne felejtsd, hogy amikor valamire vagy valakire nemet mond, tudja, hogy mit készített neked helyette. Tudja, hogy mit készített el neked a helyett, amihez most még talán annyira ragaszkodsz. Van az Ószövetségben például egy történet a második krónikák könyvének 25. fejezetében egy bizonyos Amásia vagy Amácia király indít egy csatát, egy kisebb háborút egy szomszédos ellenséges nép ellen, és többek között az északi ország részből, Izraelből is fölfogad katonákat, és Isten embere, a próféta figyelmezteti, hogy ne, őket ne vidd magaddal, te menjél a saját embereiddel, a judabeliekkel, Isten meg fog téged segíteni. És akkor visszakérdez ez a király, de hát, uram, hát 100 talentum ezüstöt osztottam szét az izraeli katonák között. Azért az óriási pénz volt még egy királynak is. 100 talentum ezüst. És erre azt mondja neki a próféta, hogy ne sajnáld. Az Úr neked annál sokkal többet adhat. Az Úr neked annál sokkal többet adhat. És így is lesz, anélkül, hogy magával vinné az izraeli északi országrész katonáit, megnyerik ezt a csatát, Isten pedig pótolja őt, kárpótolja őt. Olyan jó lenne, ha visszacsenghetne az életünkben ebben az évben ez a mondat, az Úr neked annál sokkal többet adhat. Többet, mint 2013-ban, többet, mint bármikor, és különösen akkor fontos ezt tudni és vallani, amikor valamire azt mondja, hogy na ezt ne csinál tovább. Ezt ne vidd tovább az életedben. Ezzel ne foglalkozz. Ezt ne babusgasd. Ezt ne simogasd. Ez ne legyen bálvány tovább az életedben. Engedjük el bátran, mert az Úr nekünk annál sokkal többet adhat. Anna a nehéz években is Sámuel próféta édesanyja volt, csak ő akkor ezt még nem tudhatta. De eljött az az év Anna életében, amikor kézzel foghatóvá vált a változás. Mi kellett ehhez? Mi kellett ahhoz, hogy végül édesanyja lehessen? Hogy gyökeres, igazi változás menjen végbe az ő életében? Először is kellett hozzá egy isteni terv. Az élő Isten mennyei atyánknak a terve. Néven szólította, nem véletlen, hogy éppen ezt a nevet adatta neki, azaz saját kegyelméről nevezte el ezt a kislányt, aki most asszonyként áll előttünk. Az is benne van ebben, testvéreim, hogy valószínűleg nem Anna volt a szebb. Nem ő volt a legszebb. Lehet, hogy Penninál sokkal szebb volt. De Anna volt, most így mondom világi szóval, a legszerencsésebbek egyike. A legszerencsésebb fiatalasszonyok egyike volt. Miért? Igen, ő volt az, éppen ő a meddő, akit egyébként megvetettek, akit a saját férje nem értett, sőt, tulajdonképpen a saját férje büntetett, legalábbis azzal, hogy a ünnepi étkezésekkor nem adott neki nagyobb részt, nem emelte ki, nem mutatta, hogy mennyire szereti őt. Mégis ő a meddő, ő a legszerencsésebbek egyike. Rádöbbentünk mi már arra, testvérek, hogy micsoda kiváltság, hogy beszél velünk a seregeknek, Ura. Hogy beszél velünk, ahogy beszélt ezzel az asszonnyal élén keresztül, a főpapon keresztül. Micsoda kiváltság az, testvéreim, mi ezt föl se fogjuk, hogy leborulhatunk hétről hétre, otthon pedig napról napra, a seregek ura előtt, ahogy itt nevezi a Biblia, az élő Istent. Megszólíthatod, és megszólít téged a Biblián, az ige hirdetéseken keresztül. És a szívedhez szól, és neked mondja, hogy a neved tulajdonképpen neked is Anna, mert aki hallja az evangéliumot, az a kegyelemről hall. Arról hall, hogy kegyelmes és irgalmas az Isten. És bármit hoztál, és bármit terheli az elmúlt esztendődet, leteheted. Leteheted az ő kezébe. Nem kell cipelni tovább. Nem kell vinni magaddal a múlt terheit, mert kegyelmes és irgalmas az Isten. Hatalmas kiváltság, hogy megszólíthatod, és ő megszólít téged az igén át. Rádöbbentél már, mert ez volt a kiváltsága Annának is, hogy a seregek ura szóba állt vele. Vagy talán még mindig ott tartunk, ott tartasz testvér, ahol Elkána meg Penninna. Nem voltak ezek rosszabb emberek, mint mások. Csak magukban bíztak, és maguk ügyeskedtek. Sok ember azt gondolja, hogy hát miért volnék én bűnös, hát nem csinálok én rossz dolgokat. De amikor magadban bízol, nagyon rossz dolgot csinálsz. Amikor azt gondolt, hogy majd te elintézed ezt a dolgot, mint hogy itt Elkána úgy gondolta, hogy egy második házassággal, pontosan egy második feleség házastársul vételével, majd ő megoldja ezt a problémát, hát nincsen gyermekük, de majd lesz, majd Penninától lesz. Penninna is belement. Pedig ő is tudta, hogy Isten eredeti terve az nem az volt, hogy több nejűségben éljenek az ő gyermekei. Isten igéje arra tanít bennünket, hogy teljes szívvel bízunk meg ő benne. Nem az a bűnünk, nem ott kezdődik, hogy hazudtam, hogy loptam, hogy csaltam. Ott kezdődik a bűnünk, hogy nem bíztam. Nem bízom Istenben. Ez az igazi bűn, testvérek. Ezért bűnös Elkána is, ezért bűnös Peninná is, pedig semmi polgárjog értelemben semmi bűnt nem követtek el. Az akkori szokások és családjog szerint ők nem vétkeztek. És Isten szín előtt mégis nem ők a szerencsések, hanem Anna, aki megtapasztalja a változást, az igazi változást, amit nem ő csinált, hanem az Isten tervében benne volt, Isten elgondolásában ott szerepelt, néven szólította ezt a fiatalasszonyt, és megajándékozta a gyermekkel. Ha magamban bízom, nem lesz igazi változás. Pedig Isten oldaláról minden kész. Áll a kereszt, a keresztség, mint a szövetség jele, lehet, hogy ott van a homlokomon, szól az ige, kegyelmes és mentő szándékáról biztosít Isten, Jézus így mondja, az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Kész Isten hatalma, hogy segítsen, sőt, ez a hatalom nagyobb, mint a szíved. Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud, mondja János első levelében. Rendelkezésre áll a szabadító, az Úr Jézus Krisztus, a seregek ura. És tudjuk, hogy aki a bűn cselekszi, rabszolgálja a bűnnek, de akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. És mi kell még befejezésül, hogy ez a változás megtörténjen? Egy elengedő, hálás szív kell hozzá. Anna a legnagyobbat is kész volt elengedni. A legdrágábbat is kész volt odaadni, mert amikor megszületett a kis Sámuel, egészen pici korában már odaadta Élihez, nőjön föl a Szent Sátorban és a főpap nevelésében, akit annyira, de annyira várt, akit annyira könyörgött, megkapta, és aztán visszaadta. Visszaadta Istennek. Egy elengedő, hálás szív szükséges ahhoz, hogy valóban változás, igazi változás menjen végbe az életünkbe. Többet tett ez az asszony, mint a názír, mint akik názír fogadalmat tettek. A názírok azok voltak, akik felajánlották önmagukat, vagy esetleg a fiaikat Isten szolgálatára ideig, óráig. Többet tett ez az asszony, mint a léviták. A léviták 25 éves koruktól 50 éves korukig szolgálták az Urat. Aztán gyakorlatilag nyugdíjazták őket, nem pontosan úgy, mint ma, de felmentették a szolgálat alól. Anna pedig azt mondta, az én fiam egészen pici korától kezdve, élete végéig, Uram, a tiéd. Tiéd, Uram, tiéd mindenestől. És tudjátok, itt van az igazi változás forrása. Az emberi oldalról nézve, hogy mondtam, az első Isten terve, a második az elengedő, hálás szív, amivel odaadom az életemet, és mindent, amit én annyira vágytam, akartam, legnagyobb kincsemet is, életemet, szívemet odaadom Isten kezébe. Tegnap egy kis filmet láthatunk itt a gyülekezeti szilveszterkor, csak hadd idézem föl, mert nagyon elgondolkoztató tanítást ad, az a címe, hogy haj meg önmagadnak, és rendeld az életedet Krisztus alá. Az Albarefen is látható, érdemes elgondolkozni rajta. Haj meg önmagadnak, és rendeld az életedet Krisztus alá. Nem fogod megbánni, sőt, igazán innentől kezdve fogsz élni. Adjon Isten ilyen áldott változást az életünkbe. Amen. Imádkozzunk, testvéreim. Háladással megköszönjük neked, édesatyánk, a te igédet. Köszönjük Anna sorsát, életének tanulságait. Kérünk, bocsásd meg, amikor mi sokszor olyanok vagyunk, mint Elkána. Nem bízunk benned, hanem magunk akarjuk megoldani a dolgainkat. Mi akarunk kierőltetni, kiprovokálni változásokat az életünkben, vagy a szeretteink életében, ahelyett, hogy bíznánk a te kegyelmedben, bíznánk a te hatalmas és csodálatos terveidben. Segíts nekünk, hogy valóban ez az év arról szólhasson, hogy alárendeljük magunkat Jézus Krisztusnak, édesatyánk, a te fiadnak, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelen való gonosz világból. Áldunk téged a megváltásért, áldunk téged azért, hogy jöhetnek hozzád Annák, Peninnák, Elkánák. Jöhetünk hozzád minnyáján úgy, amint vagyunk, és nem kell attól félnünk, hogy eltaszítasz. Mert te keresed ma is, hogy kik bíznak benned, kik rendelik magukat alád, mert te vezetni szeretnél és megdicsőíteni magadat az életünkben. Hadd legyen ilyen a mi életünk, rád figyelő, te rád mutató, te hozzád vonzó, te hozzád terelő élet. Hadd legyen ilyen a gyülekezetünk élete, egyházunk élete itt is és a határokon túl is. Áld meg intézményeinket, áld meg vezetőinket, áld meg nemzetünket, áld meg mindnyájunkat. Hadd töltsük be azt a küldetést, amit te bízol ránk. Kérünk, mennyei atyánk Jézus Krisztusért, hogy hallgass meg, tarts meg, őrizd meg minket a te szeretetedben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat 2014-ben is, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.